21. Grave a liftnél várt a Devonportot. Ingújban volt, nyakkendője fennakadt a vállán, haja csatakos tincsekbe tapadt. El sem akartam hinni, mit hallok, újságolta lelkesen.
Az FBI-t hívta? Kérdezte Devonport.
Nem, kellene?
Még nem.
Az iroda berendezése egy összehajtható asztalból, három közönséges székből és egy tévéből állt. Az asztalon drap, nyomógombos telefonok, kisebb raja mellett egy morzsákkal teli tálca, meg három magnetofon. A tévé be volt kapcsolva, de a hang le volt véve. Boxolók püfölték egymást. Az asztal mellett a padlón egymásra tornyozott képeslapok.
Megvan elejétől végéig, mondta Grave.
Megnyomta a magnó egyik gombját, telefoncsörgés hallatszott, aztán fölvették a kagylót.
George Dunn!
George!
Mél hangja derűs volt, gondtalan.
A felesége! Andy ügyében telefonálok.
Hogy mit mondott?
Dan döbbentnek hallatszott.
A felesége ügyében telefonálok.
Lehallgatják ezt a beszélgetést?
Andy érdekében ajánlom, hogy ne hazudjon.
Nem hazudok az ékszeremére. A kocsimból beszélek, maga kicsoda.
Andy egyik jó barátja. Na figyeljem! A csomag ára 100 darab 1000-es. Hármukért.
Honnan tudjam, hogy nem ejt át? Kérdezte Dan.
Onnan, hogy most lejátszok magának valamit.
Motoszkálás nesze hallatszott, majd Andy Manett hangja felvételről kissé fémézően.
Andy vagyok, George. Tedd, amit ez az ember mond neked. És azt mondta, mondjam el neked, miről beszéltünk legutóbb. A klubból hívtál föl, hogy menjek át, de én erre azt mondtam, hogy a gyerekek már ágyban vannak, és nekem semmi kedvem ahhoz.
A felvétel itt véget ért, megint Mél hangját lehetett hallani.
Innentől kezdve nagyon érzelgős, George. Biztos, hogy maga sem kíváncsi rá.
Egyéb iránt van még kételje az azonosság felől?
Dan hangja úgy csikordult, mint kő a kövön.
Nincs. Na, akkor mondom. Ne menjen a bankba egy zsák pénzért, mert úgyis megszórják UV-porral, meg a számokat is följegyzik, meg megbuherálják mindennel, amúgy FBI modra. Ha mégis ezt teszi, megtudom és megölöm mind a hármat.
De hát valahonnan csak kell szereznem a pénzt.
George, magának Wisconsinban, egy Prescotti bank páncél rekeszében, ott van a végszükség esetére tartogatott 60 000-re, javarészt Krügerlandban. Stimmel? Van egy 8 000 dollár értékű arany Rolex-e, amit úgyis alig hord. Andynek van 25 000-re az anyjától kapott ékszerekben, meg egy rubinban, az egész a First Banknál bérelt közös páncélrekeszükben. Magának mindezeken felül van még a két házban különböző helyekre eldugva jó néhány ezrese. Kaparja össze.
Te szemét.
Na-na, maradjunk csak meg az üzleti stílusnál, ha szabad kérnem,
mondta Mél, fanyar, de nem marógúnnyal.
És hogyan juttassam el magához? Ott ülnek nálam a rendőrök, csak arra várnak, hogy maga hívjon. Hát menjen el az I-94-esen egészen Szent Croix-ig, térjen le a 95-ösre, azon guruljon egészen a Minnesota Welcome Kútig. Tudja, hol van?
Tudom.
A kóla automata mellett van egy telefon. Menjen oda közvetlenül 7 előtt, és várja a hívásomat. Pontban 7-kor hívni fogom. Ha foglalt, 7 után 5 perccel megismétlem a hívást. Ha még akkor is foglalt, 7-10-kor is, de az lesz az utolsó, onnantól kezdve nem vagyok.
Eszébe se jusson a zsernyákoknak szólni. Kocsiból fogok telefonálni, mozgás közben nem tudnak bemérni. Már próbálták.
Mikor majd fölveszi a telefont, adok néhány további utasítást.
Értem.
Ha a zsernyákot látok, eltűnök.
Ennyi, mondta Grave. Jézusom! Devonport tett egy gyors kört a helyiségben, megállt az ablak előtt, nézte a város fényeit.
Szólunk Lesternek, meg a főnéninek, de senki másnak. Senki másnak.
Rosemary Rue azon a véleményen volt, hogy szólni kell az FBI-nak. Devonport tiltakozott, de a főnök asszony megmakacsolta magát.
Az ékszerelmére, Lucas, ezek ehhez értenek a legjobban. Ez a nagy számuk.
Nem hagyhatjuk ki őket. Ha kihagyjuk őket és elszúrjuk, mindannyian repülünk. És jogosan.
De mi is meg tudjuk oldani.
Ebben biztos vagyok, már ha a pasi komolyan gondolta. Ha azonban mégsem, ha bármi adódik, abban a pillanatban nyakig merülünk a dregbe, drága barátom. Erre nekem nincs szükségem. Ezért kell bevonni az FBI-t.
Devonport Lesterre nézett. Lester bólintott, egyetértett Rúval.
Na, én felhívom az FBI-t, maguk meg eligazítják őket, mondta Rosemary Rue. És abba a csapatba, amelyik Dunt követi, delegálunk egy-két embert. Magát, Lucas, meg még valakit.
Sloan-t vagy Caps Lock-ot?
Bármelyiket vagy mindkettőt.
Rue elfordult a két férfitól, felkattintotta öngyújtóját és újabb cigarettára gyújtott.
Jézusom, nagyon remélem, hogy ezzel vége.
Devonport egész éjjel fent volt. Mire megvitatta a dolgokat Rue-val, tájékoztatta az FBI-osokat és hazaért, már reggel volt 5:30. Együtt reggelizett Vedőrrel.
Szerinted komoly?
Kérdezte Vedőr. Aznap reggel fiatal orvosoknak tartott továbbképzést, halvány kék vászon kosztümöt és sejemkendőt vett föl az alkalomra.
Hát elég komolynak hangzott, válaszolta Devonport.
Dan abszolút spontán módon reagált.
Csak tegnap álltunk rá a kocsi telefonjára, neki nem szóltunk róla, úgyhogy szerintem nem komédia. Bár azt nem hiszem, hogy ez a barom visszaadná az asszonyt meg a gyerekeket.
Azért egy valamire biztosan jó volt ez a hívás, mondta Vedőr.
Igen, Devonport bólintott. Ha nem kamu, Dunt kihúzza a gyanúsítottak névsorából.
Persze az is lehet, kezdte Vedőr.
Mi?
Hogy elmondja a dolgokat valamelyik alkalmazottjának, és az adja le a drótot.
Devonport legyintett.
Ez túl bonyolult. Elképzelhető, de nem hiszem.
Hallották, hogy a Pioneer Press kézbesítő kocsija lassít a ház előtt, és már csapódott is az ajtó elé az újság. Devonport kiszaladt érte. Mire kiért, megjött a Star Tribune kocsija is. Mindkét lap címoldalon hozta Gloria Evangelisti fényképét.
Na, ezzel is kint vagyunk a vízből, kommentálta a cikkeket átfutva Devonport. A pofa már elkapta.
Nem úgy volt, hogy ma beszélsz az újságírókkal?
Kérdezte Vedőr.
Devonport a homlokára csapott. De! A jobb üdös! Délben!
Aludj egy kicsit, mondta Vedőr.
Az lesz.
Devonport az órájára pillantott. Mindjárt 6.
Hát, 1-2 órát mindenképp.
Vedőr fogta a tálcáját, odavitte a mosogatóhoz, aztán felkacagott, visszament az asztalhoz és beleborzolt Devonport hajába.
Mi van?
Kérdezte Devonport.
Úgy nézel ki, mintha 15 éves volnál és az első randidra készülnél. Mindig ilyen vagy, amikor benne vagy valamiben. Minél rémesebb valamiben és minél fáradtabb vagy, annál boldogabbnak látszol. Ez az egész ügy valami rémes, te megélvezed.
Hát érdekesnek érdekes, ismerte el Devonport. És ez a krapek, akiről beszélünk, egy nagyon érdekes krapek.
Kinézett az ablakon, a szemközti szomszéd már a spánieljét sétáltatta. Halkan lopakodva közeledett az új munkanap, mint egy félénk egér.
Hát már mint a rémségeihez képest.
A déli sajtó tájékoztatón 5 tévéstúdió és mindkét nagy napilap képviseltette magát. Devonport 5 percen keresztül ismertette új rendőrségi szimulációs programját és a játék programjait, aztán átengedte a riportereket Jégnek.
Most pedig bemutatjuk önöknek, kezdte Jég a kamerák előtt, hogyan marjuk le ezt a pancsert és hogyan kenjük föl a falra.
Devonport figyelmét nem kerülte el az operatőrök és riporterek futó mosolya. Tudta, hogy bombaanyagot adott a kezükbe.
Először is tudjuk, hogy néz ki a fazon.
Jég megmutatta az újságíróknak azt a rajz programot, amely a gyanúsított fantom képéből különféle arcokat hozott ki, hajat tett rá, lekopaszította, megmutatta bajuszosan, szakállasan, szemüvegesen, különféle ingekben és trikokban, zakókban, pulóverben. Néhány programozó eközben egy videókamerával a jelenlévő riporterek arcát fényképezte és készített róluk, a digitalizált képekből különböző stílusú portrékat, karikatúrákat. Ezután került sor arra a műsorszámra, amelynek keretében bemutatták az ikervárosok háromdimenziós térképét, amely főbb tájékozódási pontokat és az emberrabló állítólagos búvóhelyét is ábrázolta. Devenport már kifelé tartott, mikor az utolsó pillanatban Jég utolérte és a fülébe súgta.
Óriási felhajtás, őrült siker! Csak föl ne tegye valaki azt a kérdést, hogy mi ez az egész és hogyan segít ez elkapni a fazont.
Devenport visszanézett a monitorok előtt nyomakodó, nagyokat nevető riporterekre.
Emiatt ne edd magad, mondta. Ez egy nagy anyag, egyik se olyan hülye, hogy egy ostoba kérdéssel elszúrja a poént.
Dan Schlepiének tagjai délután 3-kor jöttek össze az FBI Minneapolis-i központjában. A várost Rue, Devenport és Sloan képviselte. Rue és Sloan épp belépett az épületbe, amikor Devenport befutott.
Dan, most kaparja össze a pénzt, a szövetségiek rajta vannak.
Remek, mondta Devenport.
A tárgyaló teremben Howard mellett 20 FBI-os zsúfolodott össze. A városi rendőröknek mindössze 3 helyet hagytak. Devenport egy lány mellé került, akit valamiféle újoncnak nézett, bár még ehhez is nagyon fiatalnak látszott, 15-16 évesnek. A lány ránézett, testéhez és arcához viszonyítva, Devenport öregesnek találta nyugodt, elgondolkodó tekintetét. Howard ismertette a tervet, 14 ügynök, 7 kocsiban, plusz egy légi megfigyelő helikopteren.
A kocsiját már megjelöltük egy infravörös villogóval, a stop lámpájába szereltük be. Tudomásom szerint Minneapolis ugyanezt a technikát szokta alkalmazni.
Valami ilyesmit, mondta Sloan. Nekem tetszik ez a stoplámpa megoldás. Meg kellene beszélnünk.
Howard elégedetnek látszott.
Lehet róla szó. Helikoptert kérnek, vagy inkább maradnak a földön?
Én a földön, mondta Devenport.
Én magával tartok Lucas, mondta Sloan. Minden esetre egyeztetnünk kellene a rádiókódokat.
Hát ez természetes.
Howard az egyik FBI technikusra mutatott.
Az autós pihenőben ki lesz? Kérdezte Devenport. Meggyőzőnek kell lennie.
Mary, válaszolta Howard, és fejével a Devenport mögött ülő lány felé intett.
Devenport hátranézett, a lány elmosolyodott. Howard folytatta.
Adunk rá egy olyan kosztüm kabátot, amelyiknek a hátára rá van írva az iskola neve, meg egy rakott szoknyát, és kap hozzá egy marék rágogumit. Közvetlenül Dan mögött fog menni, aztán elindul a telefonok felé. 4 telefonfülke van egymás mellett, mindegyikre rátelepültünk. Ha foglaltak, és Dannak várnia kell, Mary is vár. Ha van szabad fülke, fölhívja a barátját, és közben nagyon figyel.
Az asztal másik oldalán ülő Rosemary Rue összehúzott szemmel méregette az FBI-os nőt.
E maga vagy korai érett, vagy idősebb, mint amennyinek látszik. 32 vagyok, felelte bájos szoprán hangon az FBI-os nő.
Howard egy nagy fejű, szögletes arcú, borostás férfira mutatott.
Danny McGriff fél órával Dan előtt fog odaérni. Rászáll Dan telefonjára, és addig beszél, amíg nem látja, hogy Dan belép az ajtón. Akkor elköszön, leteszi a kagylót és elpályázik.
Tehát lesz egy emberünk odabent, egy bekint?
3 emberünk lesz odabent, mondta Howard. Van egy zárható raktárhelyiség, oda 2 órával korábban beül 2 emberünk. Egyszerűen nem jönnek ki, kulcs nélkül meg senki sem nyithat rájuk.
A megbeszélés vége felé Howardnak még volt egy kérése.
Ha egy mód van rá, próbáljunk civilizált emberhez méltó stílusban beszélni a rádión. Washington arra kért minket, hogy dokumentációs célokból hadd jöhessen velünk ma este egy operatőrük, mert valamilyen dokumentumfilmet készítenek. Belementem.
Lehet, hogy nagyon pofára esünk, gondolkodott hangosan Sloan.
Hogy-hogy?
Kérdezte Rue. Már az épület részfogantyús forgó ajtaján nyomultak kifelé. Megálltak a járdán.
Ezek itt mindent kikalkuláltak, mondta Sloan egy csomag cukormentes rágógumit bontogatva. Minden meg van szervezve. Ettől viszont ez az ügy még nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik.
Valahol van egy Joker itt a pakliban. Davenport körülnézett az utcán, észrevett egy Robert Lika nevezetű kiszolgált stricit, akit a helyi beavatottak csak Leikának neveztek. Imádott 10 éven aluli kislányokat fotografálni. Lika épp egy kapu bejáratnál vizelt, fél kezével kényelmesen a kapu kilincs gombjára támaszkodott.
Azt nézze!
Inkább nem, felelte kissé elpirulva Rosemary Rue. Milyen érdekes árnyalata lett az arcának, mondta Davenport.
Ilyet azelőtt nem igen lehetett látni, csak az elmúlt 2-3 évben, mondta Likát nézve a rendőrfőnök asszony. Most meg mindennapos. Bizarr utakat jár be a fejlődés.
A szövetségiek hadművelete már kezdetét vette, de úgy beszélték meg, hogy Davenportot és Sloant csak akkor vonják be, amikor Dan elindul az autós csárda felé. A szövetségiek egész nap rajta voltak, és jelentésük szerint délelőtt elment a két bankba, aztán az irodájába, és azóta is ott van. Sloan felesége a napokban esett át egy bütyök műtéten, még érzékeny volt a lába, ezért aztán Sloan ugrott le kicsit bevásárolni. A város által fizetett időben. Davenport tűkönült, bekapott valamit egy rendőrcsehóban, $20 megfogadta a Vixta Chicago ellen, sétálgatott, nézegette a nőket és a ruhákat, játszadozott a zsebében tartott gyűrűvel. Elhatározta, hogy belevág. De a lehető legegyszerűbben fogja csinálni. Semmi ifjonti bohóság, semmi bölcselkedés, semmi ünnepélyes nyilatkozat. Megkéri és kész. Vedör nem fog nemet mondani. Tudnia kell, mint töri a fejét hetek óta, olvas a gondolataiban. Ez már bebizonyosodott. Ha fene egye meg. Még az is lehet, hogy már kezd kifogyni a béketűrésből. Lehet, hogy ezt a hosszas tétovázást sértésnek veszi. Mindegy. A lényeg akkor is az, hogy nem fog nemet mondani. Elméletileg persze mondhat. Mi van például akkor, ha fene a nőkbe? Dan, vajon mit csinál most? 16:30 visszament a kapitányságra, elővette a dossziét, és megint olvasgatni kezdte. Igen, ez annak a halott srácnak a dossziéja. Hol is tartottam? Na, lássuk csak. A jelentések szerint az illető a Lake Street-i hídról a folyóba vetette magát, a jelentést tevő rendőrök csónakot hívtak. Segundo a sajtó összekötő dugta be a fejét az ajtón.
Magáról beszélnek a tévében, Lucas. Egyelőre még csak az előzetes megy, de 2 perc múlva már indítják.
Kösz, megnézem. Davenport épp ebben a pillanatban hajtotta be a dossziét, és nézett fel Anita Segundóra, de egy utókép megült a szemében, és ez az utókép az volt Gloria. Megint megnézte a behajtott oldalt, kereste a szóképet.
Lucas?
Igen, megyek már. Hol is volt? Hol is? Az oldal alsó részén találta meg. Gloria evangelisti tanú szerint az illető személy a kórházból való kijövetele óta depressziós állapotban van, és nem szedi a számára felírt gyógyszereket. A tanú feltételezése szerint lehetséges, hogy az utcán kábítószereket vásárol magának és irracionálisan viselkedik. 9.-8. feltételezett kábítószer túladagulás miatt felvetette a Hennepin közkórházba. Evangelisti elmondása szerint nevezett személy telefonon felhívta és arra kérte, hogy találkozzon vele a Lake Street-i Stanley Grill bárban, de mire a tanú odaért, nevezett személy már elindult a híd felé. A tanú utána ment, de mire a hídra ért, nevezett már a híd korlátján állt, és mielőtt odaérhetett volna hozzá, leugrott. Evangelisti állítása szerint ő ezután nyomban visszarohant segítségért a Stanley Grill bárba. A keservit. Gloria Evangelisti. Davenport az asztal fölé görnyedve végig lapozta a dossziét, rá akart jönni, mi történt. Csengett a telefon, felkapta. Mi van?
Megy a műsor, Lucas.
Jó. Davenport lecsapta a kagylót, tovább olvasott, aztán megint felkapta a telefont, és Andersont hívta. Lucas vagyok.
Lucas, most megy a tévében.
Igen, tudom, le van szarva. Figyeljen ide. Szedjen össze minden elképzelhetőt egy John Mail nevű paliról. Született 68. 7. hó 7-én. Volt diliházi ápolt.
kellene a lehető legújabb fotója. Nézzen utána a nagy nyilvántartóban, keressék meg a szüleit, illetve várjon. Ne, várjon, ez megvan. Devenport belelapozott a papírokba. A szülei Vájzatában laknak, a Scharf Lén 28-ban. A jó életbe. Macpherson azt mondta, oda valósi a pali. Kicsoda? Mindegy, maga csak kaparja össze, amit mondtam. Itt van valami. Megint letette a telefont, megint neki esett a mail dossziénak, megkereste a fogtérképpel kapcsolatos iratokat. A jó életbe. Elővette a telefonfüzetét, az orvos szakértőket hívta. A Lucas Devenport vagyok, Sharon. Igen, jól, minden rendben, de mondja csak, meg tudna keresni nekem valamit? Biztos van valamiuk egy John Mail nevű pasasról, aki néhány éve leugrott a Lake Street-i hídról. Ha kell, meg tudom adni a pontos dátumot. John Mail. Igen, várok. A nő 10 másodperc múlva ismét beleszólt a kagylóba. Mail szerepelt a számítógépes nyilvántartásban. Ne nyúljon semmihez, ne mozduljon, mondta Devenport. Már rohanok is át. Ha nem is rohan, de sietett. 1 perc múltán már lent járt az utcán, és egy 5 perces, pattogós tempójú séta után már ott is volt az orvos szakértőknél. Egy Brunswick nevű szakértő fogadta, Sharon neki szólt.
Valami meredek? Kérdezte Brunswick.
Maguk szerint ez a pali halott, mondta Devenport. Szerintem meg nem.
Hát, akit mi láttunk, az elég rendesen meg volt halva, felelte Brunswick. Épp most néztem a képeket. Egy köteg A4-es fotót nyomott Devenport kezébe. A holttest maradványai szétvetett tagokkal a rozsdamentes acélasztalon egy szál rongya ázott Lewis farmerben. Az arc eltűnt, de a fekete haj még látszik. A két kéz hiányzik, az egyik lábfe is.
Elég csúnya.
A kezei.
Ez természetes?
Elképzelhető, hogy levágták? Brunswick a fejét rázta.
Nem lehet megállapítani. A test szétesett. Ez egyetlen szokatlan dolog, hogy a felső testen ligatúra, elszorítás nyomai látszanak.
Drót vagy valami hasonló. De hát a Mississippinek ezen a szakaszán bármi előfordulhat.
Nem lehet, hogy valahová lehorgonyozták arra az időre, amíg be lehetett mutatni?
Egy csúnya lelki világa van magának, Devenport, csóválta a fejét az orvos.
De azért ez már magának is az eszébe jutott, mondta Devenport.
Hát igen, és elképzelhető. Nem tudom, mivel volt átkötve, de végül csak nem átvágta a testet.
De kötélféleséget nem találtak rajta.
És a fogtérkép?
A fogtérkép szerint minden stimmel. Itt vannak a holttestről készített röntgenek, ezek meg a fogsorról készültek.
Devenport a képek fölé hajolt, a két felvétel pontosan fette egymást. A fogakról készült felvételek sarkában ott volt az elmegyógyintézet orvosának telefonszáma. Devenport felvette Brunswick telefonját és bezongorázta a számot.
Ez akkor sem stimmel, mondta.
Egy nő vette föl, Devenport bemutatkozott.
Reder doktorral szeretnék beszélni. Ott dolgozik még a doktor úr?
Tessék?
Doktornő?
Igen, nagyon fontos, igen.
Brunswick felé fordult. Kapcsolják. Ez is a Manettügy? Kérdezte Brunswick.
Hát részben.
A feleségem tegnap este elment egy tüntetésre, tiltakozni a nőket fenyegető fizikai erőszak ellen.
Reméljük segít, mondta Devenport.
A kagylóban megszólalt egy női hang.
Reder doktornő vagyok.
Jó napot, doktornő!
Nem olyan rég az ön egyik páciense állítólag öngyilkosságot követett el, és a tetem azonosításához az ön által készített fogtérképet használták. Egy John Mail nevű srácról van szó.
Emlékszem rá, válaszolta kellemesen modulált hangon a doktornő. Itt volt nálunk egy ideig.
Elképzelhető-e, hogy valamilyen úton, módon hozzáférhetett a fogtérképekhez, és kicserélhette őket?
Mármint még azelőtt, hogy kikerült önöktől. Á, nem hinném. Egy egész más épület részben volt, ahonnan nem jöhetett ki. Ehhez először meg kellett volna szöknie, észrevétlenül, nyomok nélkül betörni ide, aztán vissza ugyanezen az útvonalon. Nagyon nehéz lett volna.
A fene, essen bele, sziszegte Devenport.
Kérdésessé vált, hogy John ugrott le a hídról?
Kérdezte Redder doktornő.
Igen. Nem látta véletlenül azt a fantomképet, amelyet a rendőrség adott közre Mrs. Manette és a lányai elrablójáról?
De igen, láttam. De Johnnak fekete haja volt.
Hát a haja színén változtathatott.
Egy pillanat, türelmet, megnézem az újságomat.
Hozza az újságját, közvetített Brunswicknek Devonport. A fotókat nézegetve várakozott, amíg a doktornő újra bele nem szólt a kagylóba.
Ha a haja fekete lenne, átszíneztem egy filztollal. Lehet, John. Csak az álla vonalával nem stimmel valami.
Devonport most már tudta, hogy jól sejtette. Köszönöm. Mond valamit önnek egy Gloria Evangelisti név?
Gloria?
Kérdezett vissza a doktornő.
Gloria az egyik kisegítő ápolónőnk volt. Nálunk dolgozott.
Devonport lehúnyta a szemét. Megvagy.